Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, benne a keresztelős családokat kiemelten is, Isten igéjével. Így szól az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen. Fennállva hallgassuk, testvéreim, Isten igéjét, melynek alapján szent lelke erejét kérve hirdetem az ő üzenetét a gyülekezetnek. Sámuel első könyve 3. részének 19. és 20. verseiből olvasom az igét. Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből. És megtudta egész Izrael Dántól Beersebáig, hogy az Úr profétájául rendelte Sámuelt. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, folytassuk üdv történeti sorozatunkat, követjük az utat, az Ószövetség történeteit, amelyek Jézushoz, a megváltóhoz vezetnek. Most a bírák és a királyok kora között, Krisztus előtt körülbelül 1000 évvel járunk. Sámuel próféta élete áll előttünk, aki bíra is volt, a nép vezetője, de még inkább Isten embere, akin át az igéjét tudatta a nép. El. Talán nincs is más ember Sámuelen kívül a Bibliában, akinek ilyen tiszta, egyenes vonalú élete lett volna, mint neki. A Biblia őszinte könyv, az Isten emberei bűneiről is beszél. Dávid a nagy király, aki Isten szíve szerint való király volt, nagy bukáson ment át, és ott van a Bibliában az a bűn sorozat, amelyet elkövetett. Aztán az Új Szövetségben Péter apostol, a tanítványok vezére, aki megtagadta az Urat, vagy Pál apostol, akinek a kezéhez vér tapadt, a keresztjének vére, amikor még az üldözési szakaszban járt. És igaz, hogy bűnbocsánatot kaptak, és nagy szolgái voltak az Úrnak, de ezek a bukások is ott vannak az életútjukon. Sámuel élete üdítő kivétel, különösen, ha Sámson viharos ösztön életére gondolunk, és azután halljuk most Sámuel próféta életét. Gyermekségétől, késő öregségéig, haláláig az Úr áldott embere, akin keresztül olyan áldást nyert egy nép, hogy hosszú évtizedeken át, a mindennapjaikon, az életmenetünkön meglátszott ennek az embernek a szolgálata, és ennek nyomán az Isten áldása. Nagyon szép a születése története. Induljunk onnan, már érintettem a keresztelésben is. Elkána, az édesapa két feleséggel is rendelkezett. Annával és még egy másikkal, Peninnával, az akkori kor szokása szerint. Itt zárójelbe tettem az ige hirdetésemben, de ezt kétszeresen aláhúzom, nem az Úr teremtési rendje szerint, csak az akkori kor szokása szerint ott volt a két feleség. Meg is volt a baj ebből. Annát szerette ő igazán. Tulajdonképpen ő lett volna a feleség. De Annának nem születtek gyermekei, és abban a korban ez igen nagy szégyen volt. Még azt is fölrótták, mintha a meddő asszony valami olyan bűnt követett volna el, amiért az Istennek ez a csapása van rajta. Nagyon szomorú volt Anna, sokat sírt emiatt, a vetély társa pedig gyermekekkel gúnyolta, kipellengérezte. Évente fölmentek Sílóba, az volt a közeli templom. Akkor már itt-ott építettek kisebb templomokat az Úr tiszteletére, és Sílóban volt a Szent Láda is elhelyezve, egy különleges hely volt ez, ahol Éli főpap az ároni nemzetség vonalán örökletesen sorra kerülő főpap vezette a szolgálatokat. És jöttek az ünnepre, ez az évi találkozás, mindig rokonoknak, barátoknak is együttlét, az imádság, az áldozatbemutatás, az igehallgatás után ők ott napokat töltöttek együtt, vendégeskedésben, beszélgetésekben, és ezeket az ünnepeket különösen is kihasználta a másik feleség, hogy Annának a gyermektelenségét mindig az orra alá dörgölje, a többiek füle hallatára. És ekkor történt, hogy nem bírta tovább már Anna sírva, elfutott be a templomba. És az öreg főpap ott bóbiskolt, ott ült a templomajtóban, a hűvösben, és arra figyel föl, hogy bent az oltárnál egy asszony ott van, és úgy tűnik neki, hogy ez az asszony részeg, mert a szája mozog, és hát miért is jönne idebe valaki? Nem volt szokás, hogy bemennek imádkozni. Miért is mennének a templomba külön imádkozni? Meg volt a rend, azt tartották, és rá is szól, hogy nem szégyelled magad. Hát ide kell bejönni, ha már itt áll, hát akkor maradj már odakint, és ő elmondja, hogy nem részeg a te szolgáló lányod, hanem bánatos szívű asszony. És most a szívemet öntöttem ki az Úr előtt. És azért könyörgött, hogy Uram, adj gyermeket nekem, könyörülj meg rajtam. És ha fiú gyermeket adsz, én fölajánlom neked, hogy legyen a te szolgád, és a tiéd az egész életére. És ennek a folytatása az, hogy a főpap elbocsátja áldással, adja meg az Úr a te kérésedet. És aztán Elkánának, Annának születik gyermeke, ez a fiú, Sámuel, akit aztán fölvisznek az Úr házához. Mi úgy gondoltuk ezt, hogy olyan kicsi gyermekként, mert az van, amikor elválasztom, de azért ahogy én most úgy alaposabban utána olvastam a kortörténetben mindenütt, úgy összeáll a kép, hogy ez azt jelentette, hogy amikor fölnevelem, tehát olyan 12 éves kor körül volt Sámuel, amikor elvitték Sílóba. Miért is hagytak volna egy néhány éves, 2-3 éves kicsi gyermeket ott a főpap nyakán, úgyhogy így tették oda, mint egy konfirmandus korú gyermeket, hogy Éli főpap majd fölneveli, kitanítja ő. És így érkezik ő aztán oda. És itt álljunk meg egy pillanatra, mert nagyon fontos üzenetet kell megértenünk, nem is Sámuelre nézve most, hanem Annára nézve. Hogy ez a nagy áldás, ami bekövetkezett annak a népnek az életén, egy édesanya hűséges, csendes, vágyakozó, imádkozó, az Úrba kapaszkodó élete nyomán jött létre. Hogy bátorodjunk meg, testvérei. Mégpedig olyan korban, amikor minden sötét volt, majd elmondom, hogy körülbelül hogy nézett ki a nép élete. Látszólag letiport nép, látszólag az egyházi züllik, itt aztán fénysugár sehol. Lassan besötétedik minden. És akkor egy édesanyja a semmiből, valamelyik kis hegyi faluból az Úr elé áll. és az ő életének ez a szolgálata, ez a porszemnyi kis, azt mondanánk a nagy eseményekhez képest. Mit változtat majd a nép életén egy kisgyerek, aki megszületik ott? Mit tud az egyház életén is újat cselekedni? Ez a szolgálat, ez a hűség, ez Isten kezében úgy megsokszorozódik, hogy ebből nem csak a gyermeke profitál, hogy áldott életű ember, hanem mondom, egy egész nép hosszú évtizedeken keresztül a szabadságában, az életformájában, a gazdasági életében egyáltalán a nép áldott életszakaszában profitál. Meg se született volna ez a gyermek, ha az édesanyjának ez a hűsége, tusakodása nincs. És ha nem áll a helyén, és nem neveli, segíti, hogy fölnövekedjen az Úr előtt. Egy édesanyja hűséges szolgálata mérhetetlen áldást hozott. Testvéreim, álljunk a magunk helyén, és vegyük észre, hogy sokszor az áldások mögött csendes, talán nem is látható vagy számba vett szolgáló életek állnak. Nem nagyon szoktam neveket mondani, de többször említettem Kelemen Lajos gondnokunk nevét. Akik ismerték őt, azok tudják. Nem sok iskolája volt, de gyülekezet élén állt, és olyan konokul, olyan odaadóan szembeszállt egyházi vezetőkkel, minden fórumon harcolt ezért a gyülekezetért. Ha ő ezt nem tette volna, összefogva beteg idős presbitereket is, az az újabbkori ébredés, ami bekövetkezett a gyülekezetünkbe, elmarad. Emberileg szólok, mert Istennek hatalma van mindenre. Egy gondnok a maga helyén. És ő már elment a minden élő kutyán. De mi meg profitálunk abból, hogy ő akkor a helyén volt. Családok, életek újonnan megtértek, kibontakozó szolgálati ágak. Bátorítson bennünket, amit rád bíz az Isten, abban maradj hűséges. Ne nézd, hogy az most Szent János bogár fény a nagy sötétben. Isten föl tudja erősíteni. Mit tudott az a két filléres özvegyasszony tenni, amikor bedobta, amilyen volt a persejbe? És tudjátok, hogy az a két fillér mennyit hozott az Isten országa javára azóta? Hát hányan olvassák az igét, és az igének ez a kis története hányak szívét, figyelmét indítja meg? Vagy ott volt egy vámszedő Máté. Volt neki egy tolla, és tudott írni. És fölkasírozta őt az Úristen úgy egy nagy háttérre, hogy a Máté evangéliuma itt van a kezünkben. Egy ember életéből, aki odaadja magát az Úrnak. Mit tud ő kihozni? Úgyhogy ezt azért mondtam, hogy mindnyájan maradjunk hűséggel azon, amit ránk bízott, amit már fölismertünk, és végezzük a szolgálatunkat, a többit bízzuk Istenre. Hogy milyen nagyságrendben, meg hogyan bontja ki ez az ő dolga. A miénk a hűség. Ugye ezt mondja, hogy ami pedig a szolgákban, a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindegyik hűnek találtassék. És hogy mondja az Úr Jézus, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Pontos az Isten igéje, de menjünk csak tovább a második pontra. Sötét időkben imádkozik ez az édesanyja őszintén a gyermekéért, és ajánlja föl az Úrnak, mert sötét idők voltak azok. Azt olvassuk arról a korról, mivel nem volt király Izraelben, mindenki azt tette, amit csak akart. Hát testvéreim, nem akarok mai időket mondani az országban, de lassan oda jutunk, hogy mindenki azt csinál, amit jónak lát, azon kell cikkezni, meg tanakodni, hogy egyáltalán közbiztonság, hogy ki úgy szerez, ahogy akar, 20 000 forint alatt még föl se írja a rendőrség, hogy itt valamiről szó van, vagy talán fölírja, és utána azt mondja, hogy menjen az a békességgel. Hát testvéreim, mindenki azt csinál, amit akar lassan. Innen szerzek, onnan megélhetési bűnözés, olyan, minthogyha bevett foglalkozás ág lenne, és ezt is egy foglalkozási ágként számon kellene tartani. No, de menjünk oda-vissza, ahol anarchia volt. Mindenki azt csinálta, amit akart. Hát ez az, testvéreim, ami az Isten igéjével homlok egyenesen ütközik. Isten igéje pontosan megmondja, hogy mit tegyen az ember. Nem azt mondja, hogy amit te akarsz, és én ahhoz asszisztálok. Hogyne. Ami neki tetszik, azt teszi kiki. És akkor ott vagyunk az egyháznál. Éli főpap. Az Isten templomában. Hát szégyen teljes képet mutat az egész. Ajánlom, hogy otthon, akinek lesz egy kis ideje, akár délután, vagy amikor úgy látja, Sámuel első könyve, első 3 fejezetét olvassa el. Ott van az öreg főpapnak 2 fia, Hofni és Fineás. Ők is papok. Már csak a születési jog révén is, meg benne nevelkedtek. Igen ám, de ezek kabzsi haszon leső papok. Hozzák az emberek hálából az áldozati állatokat, és az volt a rend, hogy amikor az áldozatot bemutatták, a maradék húsból a papok részesedtek, hiszen az az ő ellátásukhoz tartozott. Igen ám, de Hofni és Fineás kitalálta, hogy mielőtt bemutatnák az áldozatot, amikor már megnyúzták, ott rendbe tették a legjobb húsdarabokat. Még nyersen, még nem úgy, hogy most már el kelljen fogyasztani, hanem ebből üzletet lehet csinálni. Szépen elvették, az emberek tiltakoztak, hogy nem ez a rend, nem így van. Akkor erőszakkal elvesszük, mondták nekik. És azt írja az ige, hogy az emberek megutálták a templomba járást. Ezeknek az életvitelét látva. Ráadásul olyan csöndesen ott van az a mondat is, hogy ezek a papok azokkal az asszonyokkal, akik a templom körül, meg az áldozatok körül szolgálatot segítettek, paráználkodtak. Hát szép egyház. Így folyt az élet. Szégyen, gyalázat. És ott van Éli, az öreg, aki azt mondja a fiainak, hogy ne, gyerekeim, ne tegyétek, ez nem jó így. Gyerekei bólintottak egyet, és csinálták tovább. És jön a proféta, küld az Úr egy profétát Élihez, aki megmondja, hogy Éli, hát a te nemzetségedet választottam, mióta kiszabadultatok Egyiptomból, főpapi nemzetségnek. És ebből örökségként kaptál te is szolgálatot. Hát gyalázat, ami folyik. Hát ezt te elnézed. Hát olyan ítélet lesz rajtatok, hogy belecsendül a fületek. És Éli meghallgatja. Hát neki kellett volna másoknak elmondani az Úr igéit, nem hogy őt kell felhomályosítani, hogy mi a helyzet. Már ez maga szégyen. És marad minden a régiben. Ilyen helyzet. És testvéreim, nem akarom a saját házunk táját bántani, mármint az egyházat, papokat, de ó, de sokszor szégyenteljes helyzetek, idők miatt is vadultak el emberek az Isten közeléből. És amikor Budapest sok temploma, a világ sok temploma, keresztjén temploma üzemel, hányszor csak megy a szolgáltatás, mint itt, csak az az igazság, amit olvasunk, hogy ritkán volt kijelentése az Úrnak, mert elhallgat az Isten. Mi még beszélünk, a szertartás még megy, az Isten már régen hallgat. És nem történik változás, szabadulás, gyógyulás, szenvedélyekből, családi életek gyógyulása, bűnökből, kitisztulás, nem. Csendes unalommal zajlik az egyház élete. Hát hogy kellene ez fiataloknak? Hogy mondanák, hogy én is ide akarok menni, ott akarok lenni? Hát ráhagyja, hogy hát még ez elmegy az öregjeinknek. Kölnben jártam, illetve Köln mellett, vagy 30 évvel ezelőtt egyik lelkész család fogadott be egy hónapra, hogy próbáljam javítani a német nyelvtudásomat. Abból ugyan nagyon sok nem lett, de sok mindent láttam, hallottam. Többek között azt, hogy amikor a kölni karnevál ideje eljön, akkor aki jó érzésű ember a városban és a környékén, az elhagyja Kölnt. Mert akkor bizonyos kis állarcokkal mindent lehet csinálni. Mindenki mindenkivel. És amikor ennek az orgiának vége, akkor jön a nagybőt kezdete, és a kölni püspök a kölni domban egy generál misét tart, egy olyat, amelyen mindenki minden bűnétre bocsánatot hirdet az Úr előtt. Hát ez az Úr nagy dicsőségére van. Már betáblázzák, hogy a következő évben hogy folytatják a karnevált, de azért a generál bűnbocsánat az megy. Hát erre való az Isten, nem? Csinálom a magam dolgait, gyalázatát, leurvacsorázom, vagy meggyónom, azt el van borona, csinálom tovább. Értjük, amikor megüresedik az élet. Igen, nincs megítélő, megfogó, megállító, gyógyító. Isten neve miattatok káromoltatik a prófét a pogányok között. Semmi nem változott. És itt jövünk a harmadik pontunkhoz. Ebben a sötét háttérben egyszer csak megjelenik egy fiatal fiú, Sámuel. Úgy gondoltam, ahogy készültem a szolgálatra, hogy Éli fiai biztosan barackot nyomtak a fiatal fiú kobakjára, hogy na öcskös, aztán jól imádkozzám, meg figyelj az öregre, és csinálták tovább a dolgukat. És tényleg jól imádkozott ez a fiú, igyekszik, és telnek az évek, és egyszer csak megszólítja őt az Úr. Nem Élit, nem a fiait, Sámuelt. És milyen megdöbbentő, azt olvasuk. Sámuel még nem ismerte az Urat. Hát mit csinált Éli? Azok alatt, az évek alatt. Hát nem azért küldték oda ezt a gyermeket, hogy az Úr országába, ügyébe bevezesse? Hát mi történik itt, hogy nem kap abból, hogy Éli hogy ismerte meg az Urat, meg hogy szól hozzá, meg mit olvasott az igéből. Hát nem olvastak ők naponta igét együtt, nem tanakodták az Úr ügyét. Mi történt itt? Sámuelnek a templomba úgy kell megismerni az Urat, mint a vadidegemből jönne, és úgy szólítaná meg. És itt gyermek Isten tiszteleteink kedves története. Ugye sokan emlékezünk Sámuelre, amikor ott van a templom oldalszobájában, ott fekszik, ott van a másik szobában, Éli, és az Úr szól, Sámuel. Nem tudom, hogy szólt, hogy kívülről lehetett hallani, vagy csak ő belülről az Úrnak a szavát hallotta, azt én nem tudom. Én csak azt tudom, amikor engem szólított az Úr, akkor nem kívülről hangzott, néha kívülről is, mert hallgattam ige hirdetést. És megszólított azon keresztül az Úr, vagy téged, testvérem. Hallgatod az ige hirdetést, egyszer csak azt mondod, amit valaki, honnan ismer engem ez a lelkész? Most jöttem ide először a templomba. Hát honnan, sehonnan. De az Úr ismer bennünket, megszólítja, és oda siet Éli főpaphoz, hogy hívtál, itt vagyok. Nem hívtalak, menj, feküdj le. Másodszor is jön. Enye, fiam, feküdj le, nem hívtalak. Az Úr ébreszti, a főpap aludni küldi. Ez is szép sorozat. Isten ébreszt embereket, az egyház megaltatja. Hát ez szégyenletes. És akkor harmadszor, mikor jön, akkor derengeni kezd Élinek, hogy ja, hát olyan is van, hogy talán az Úr hívja, de hát mikor volt az, amikor ő utoljára az Úrral személyesen beszélt. És azt mondja, fiam, ha még egyszer szól, mondd, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És megtörténik. És ebben a helyzetben akkor az Úr elmondja neki a kemény ítéletet Éli házára. Gondoljuk el ezt a drámát, hogy az a fiatal fiú élete első Isten élménye, hogy beszél vele az élő Úr, és elmondja, hogy elpusztítom Éli házát, fiai, és ő egy nap halnak meg, és megállítom ezt a gyalázatot. Hát el tudjuk képzelni, hogy nem rohant Élihez reggel. De az öreg előkeríti, Sámuel, becsületedre mondj el nekem mindent szó szerint, amit az Úr neked mondott. És előjött ön Sámuel, és gondoljuk el azt a feszültséget, hogy a tisztelt idős papnak elmondani, és elmondja, hogy mit mondott az Úr neki. És ez is jellemző, hogy az öreg Éli, ahelyett, hogy földre vetné magát, és könyörögne irgalomért. Ennyit válaszol, ő az Úr, tegye azt, amit jónak lát. Micsoda állapot ez így, és bekövetkezik az ítélet. Hamarosan a filiszteusok támadnak, a nép azt mondja, hogy a szent ládát is vigyük a csatába, a szent láda megvéd, Hofni és Fineás megteszik. Gyalázat volt, mert háborúba vinni a ládát. Az élő Isten nevében a szent ládát, mint egy bűvös varástárgyat vinni, de hát minden mindegy. A filiszteusok elviszik a ládát, megölik Hofnit Fineást, rohan egy hírnök, Éli ott ül az ajtóba megint, kérdezi, mi van, meghalt Hofni Fineás, de mi van a ládával, kérdezi az öreg főpap. Elvitték a filiszteusok, abban a pillanatban gutaütést kap, Éli ott hal meg. És ezek után olvassuk az alapigét. Már nem mondom hosszan, de még a lényeg majdnem ezután jön. Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből, és megtudta egész Izrael Dántól Beérsebáig, hogy az Úr prófétájául rendelte Sámuelt. Filiszteusok visszaküldik a szent ládát, mert Igaz, hogy ellopták, de városról városra viszik, mert ahova beviszik, ott szerencsétlenség történik. Az Úrral játszani nem lehet. Azért azt nem engedte meg, hogy a pogányok kényük kedvük szerint gúnyolják az Isten szent nevét. És az ötödik város is, miután már átküldték úgy, hogy nem mondták meg, hogy baj van, hanem hát átadjuk nektek is, legyen részetek benne. És amikor ott is a kártételek egész sora jön, akkor visszaküldik Izrael földjére, csak menjen, menjen ez a láda. 20 év múlva ezt olvassuk az igében. Visszatérnek az Úrhoz. 20 évet szolgál Sámuel. Hűséggel, amíg, azt olvassuk, akkor eltávolították Izrael fia a baálokat és astartékat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. Összegyűlnek. Sámuel imádkozik az Úrhoz, és jön a filiszteus támadás. Az Úr azonban hatalmas hangon mennydörgött azon a napon a filiszteusok fölött, és úgy megzavarodtak, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől. És akkor állítják fel azt a híres oszlopot, hogy ében, ha ézed, mindeddig megsegített minket az Úr. És ezt olvassuk, így kellett a filiszteusoknak megalázkodniuk, és nem hatoltak be többé az ország területére Sámuel egész életében. 20 év, amíg eljutnak odáig, hogy fölkiáltanak. Már értik, hogy miről beszél Sámuel, hogy lehet szabadulásért kiáltani, imádkozni. És befejezésül, mi volt a titka Sámuel áldott életének? Ez a kicsi mondat. Semmit sem engedett földre hullani az Úr igéiből. Egy ember, aki az Úr igéit őrzi és cselekszi, és kap újra és újra, kivirul az élete és körülötte az élet. Testvéreim, ezek az évek Calvin születése 500. évfordulója körül, a Calvin évek. Sokan sok mindent írnak, mondanak, egy biztos, hogy Calvin az ige embere volt, és körülötte kivirult az élet. Igaz, hogy az első körben Genfből elküldték őt, eltanácsolták, hogy hagyjon minket, mikor bezáratták a kocsmákat, és azokat, akik mi haszna életet éltek, megkérték, hogy legyenek szívesek másik városba átmenni. Aki ebben a városban élni akar, az éljen úgy, ahogy emberhez méltó az élet. És messze földről jöttek, hogy mi változott. És amikor újra visszasötétettek, egyszer csak visszahívják Calvint. És Calvin nem sértődött, fájt neki ez az egész. De azt mondta, hogy ha az Úr engem visszaküld, megyek, és küldte. És visszament. És újra föllendült az a város, úgy gazdaságilag kivirágzott. A családi életek, mert ébredés történt a városban. Igét, élő igét hordozott ott az ige hirdető és a szolgatársai, és élő igét vettek emberek. Mert ez a titka egy ember, egy család, egy gyülekezet, egy nép fölemelkedésének. Testvérem, amikor először vettél élő igét az Úrtól, talán nagyon kemény volt, a bűneidet megítélte. Lehet, hogy úgy kezdődött. És te elfogadtad. És igazat adtál neki, és bocsánatot kértél. Vagy kaptál egy indítást, és megtetted. Ugye, hogy milyen öröme volt a szívednek utána? Házasságod, családi életed, időbeosztásod, szórakozásod, hogy alakult? Egyszer csak lett időd vasárnap ide jönni. Úgy elmagyarázzák nekem a családok, fiatal, házasok. Tudja, lelkész úr, hát erre nincs időnk. Hát ezt is, azt is, és amazt is. Hát meg kell teremteni, és én ezt tudom. Ezzel tisztában vagyok. De azt is tudom, hogy vannak, akik meg itt vannak. És nem azért, mert még nem magyarázták el nekik, hogy másképp kellene élni. Hanem azért, mert valamire már rájött. Hogy a kocsi is akkor megy, ha először tankolnak. Hogy egész más az, mint megyünk, megyünk, mert mit mondott az Úr? Keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és a többi ráadásul megadatik nektek. Nem sült galambmódra, ráadásul, az Úr rendje szerint. És egyszer csak körülötted is vonzást kaptak, emberek, családtagok, szülők, barátok, munkatársak, mert oázis támadt. Észrevették, hogy az ige energiát hordoz. Nem tőled jön, nem tőlünk van. Őtőle van. És mennyei energiát hordoz, amelyik a helyére kezdi tenni a dolgokat, és van hatalma. Mert az ige mindig testet akar ölteni, ahogy olvasuk János evangéliumában, hogy az ige testé lett és lakozott mi közöttünk, mikor Jézus megjött, nézték, hát ott testesült meg teljességgel az ige. Persze, hogy azt mondták, hogy kicsoda ez, milyen világot hozott, milyen hatás van körülötte. És az ige testé akar lenni. Megérted, elfogadod, és a minden napjaidban meg akar valósulni. És ha ez így történik, akkor oda mennyei áldás árad ki. És átéled a mindennapokban azt a békességet, növekedést, gyógyulást. Így élsz már, testvére. Ugye mennyiszer elengedtük az igét? Elhangzott, elmentünk, hirdettük, és nem maradt. Hallottuk, és kifolyt a szívünkből, kezünkből, és nem lett belőle élet. De milyen jó, hogy amikor meg komolyan vettük, annak is meg lett a következménye. Lehet most is kezdeni, testvérei. Ha valaki eddig úgy volt, hogy én nem tudom pontosan, hogy azt jelenti-e venni az Úr igéjét, amit én eddig gondoltam, ki mondhatja, hogy Uram, én most megértettem, hogy Te azt mondod, hogy álljak eléd, szólj, Uram, mert kész a Te szolgát hallani a szavad. Mert az eredeti kifejezés így hangzik igazán. Nem csak, hogy szólj, Uram, mert hallja a Te szolgát, hanem kész a Te szolgád hallani, megcselekedni a Te szavad. És ha már ez a kérés ma a szívedig ér, állj az Úr elé, és mondd ki neki, hogy szólj, Uram, hozzám. Szólj, mutasd meg, mondd meg, amit akarsz. És áldás leszel. Majd imádkozzuk a végén az éneket. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat, s minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem szent igazságodat, szent igazságodat. Úgy legyen. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hálás a szívünk neked, a te áldott igédért, hogy évezredek során sem hagytad kiüresedni, semmibe menni, hanem a te igéd ma is életet, új életet teremtő hatalom. Köszönjük, hogy ezt az igét várhatjuk, kérhetjük, olvashatjuk, hallgathatjuk. Könyörülj rajtunk, hogy a te szavad szóljon erről a szószékről is, és sok szószékről minél tisztábban, gyógyító, éltető, újjáteremtő igéd, és köszönjük neked, amit már megtapasztaltunk, hogy mit tudsz elvégezni egy-egy ember, egy-egy család, egy-egy közösség életében a te igéd által. Imádkozunk most, amikor sokfelé vannak csendes hetek, nyári konferenciák, gyermekeknek, ifjaknak, felnőtteknek. Adj te igéket mindenhova. Hadd legyenek megtérések, hozzád oda találások, döntések, hogy elindulnak emberek a veled való közösségben. És hadd legyenek megújulások a megfáradt hívőknek. Imádkozunk gyászolókért is, testvéreinkért, akikkel együtt vagyunk most a hálaadásban is, szüleink, szeretteink, drága kedvesünk életéért, és együtt a megcsöndesedésben te tudsz eligazítani, vigasztalni, vezetni tovább mindnyájunkat. És köszönjük neked, hogy a jövő hétre elindulhatunk úgy, hogy ma megértettük. Szólj, Uram, mert kész a te szolgád hallgatni és cselekedni a te akaratodat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Uram, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Amen.